Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diakónushoz. Kelj föl, menj délnek arra az elhagyott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandakénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izaiás proféta könyvét olvasta. A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz, menj és szegődj oda a kocsihoz. Fülöp oda sietett, és hallotta, hogy Izaiás proféta könyvéből olvas. Megkérdezte, érted-e, amit olvasol? Az így válaszolt, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza. Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta. Mint a juhot, úgy vitték leülésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát. Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet. Kisorolhatja fel nemzedékét, hiszen élete elvétetik a földről. Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt. Nézd itt a víz, mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem? Ezzel megállította a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, s Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében. Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezáriába nem ért, útközben minden helyiségben hirdette az evangéliumot. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza az Atya, aki küldött engem. Én föltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk, mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön, nem mintha az Atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, csak aki Istentől való, az látta az Atyát, hallottuk az Úr Jézus kijelentését az evangéliumban. Isten láthatatlan, mondjuk, a Biblia pedig megtiltja, hogy bármi módon is ábrázoljuk őt. Rejtőzködő Isten, szoktuk mondani, pedig ez egyáltalán nem igaz. A Biblia első oldala éppen azt mutatja, hogy Isten az ember elől nem csak, hogy nem elrejtőzik, hanem az embernek készített kertben találkozik vele, beszédbe elegyedik, sőt, keresi is az ember társaságát. Aki viszont elrejtőzik, az éppen az ember. A bűn után már nem akar találkozni Istennel, szégyenből, félelemből, de mindenképpen azért, mert valami lényegesen megváltozott kettejük között. Valójában nem Isten rejtőzött el előlünk, hanem mi veszítettük el azt a képességünket, hogy Istent láthassuk és társaságában lehessünk. A későbbiekben azt látjuk, hogy Isten feltűnően alkalmazkodik az ember kívánságához, és nem mutatkozik az ember személynek. Sőt, talán éppen a mi védelmünkben a kíváncsiaknak is kijelenti, nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, mondja Mózesnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Isten mindenestül visszavonult volna az embertől, vagy úgy szakított volna velünk, hogy őt már többé érzékelni sem tudjuk. Ő magának teremtett minket, tehát nem dob el, de érezteti, hogy mi fordultunk el tőle. Ezért csak a látást korlátozta, de jelenlétét jelek által, vagy éppen más módon továbbra is érzékelhette az ember. Miért pont a szemünk érzékelését vonta meg tőlünk? Talán azért, mert az őt érzékelő képességünk közül éppen ez az, ami leginkább és általában a legtöbb és legközvetlenebb tapasztalatot adja nekünk. Talán azért is, amit a bűnbeesés leírása ad elénk, hiszen Évának éppen a látvány adta a döntő érvet arra, hogy ne Isten, hanem a sátán szavát fogadja el. Ezt olvassuk a kísértő szavai után, mivel az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből. Érdekes módon itt háromszor is a látást említi a Szentíró. Látta, hogy jó, szemre szép, tekintetre gyönyörű. Talán ennek büntetése lehet az, hogy Isten ettől kezdve az ember számára nem látható. A többi érzékeléssel felfogható, hiszen az ember meghallja Isten felelősségre vonó hangját és a büntető ítéletét is. Mondhatjuk, ettől kezdve elsősorban a hallás az, ami által Istenhez közelíthetünk, illetve a hallásban a hit kap nyomatékot. Közvetett módon jelek által továbbra is felfedezhető Isten jelenléte. Ábrahámnak három vándor, illetve angyal alakjában jelent meg. Mózes az el nem égő csipke bokorból hallotta Isten hangját, a Sínai hegy pedig lángokban állt a szövetségkötés előtt. Mindezek ellenére elsősorban a hallás és a hallásból eredő hit az, amivel Isten kommunikál velünk. Szót kell tehát értenünk. Ha az első figyelmeztetésre, tilalomra nem hallgattunk, amit a látható Isten mondott nekünk, akkor most már éppen a láthatatlansága nyomatékozza, hogy vegyük komolyan a szavát. És lám, milyen akaratos és kiszámíthatatlan az ember, hiszen ezentúl szinte szenvedélyesen keresi a lehetőségeket, hogy láthassa Istent, vagy legalábbis láthatóvá tegye. Éppen ez vezeti tévútra. Az ember ettől kezdve isteneket gyártotta maga számára, látható és érzékelhető istenségeket faragott, bálványt készített kőből, fából és dolgokat kezdett imádni, bennük látva Isten erejét és hatalmát. Különféle mítoszokat képzelt el, mert valami módon közeledni akart ahhoz az Istenhez, akitől ő maga fordult el. A különféle istenségek megformálásában az emberi fantázia korlátozottságát is, de szárnyalását is felfedezhetjük. Korlátozott, hiszen a körülötte lévő világból választott mintákat. Szárnyaló is, mert képtelen alakokat kreált istenségek gyanánt. Gondolhatunk itt például az egyiptomiak istenségeire. Mondhatjuk, hogy ez hatotta meg Istent, és végül valóban láthatóvá lett számunkra. Megsajnálta az ember erőlködését és meddő próbálkozásait, hogy valami módon megközelíthesse őt. Vagy egyszerűen csak azt akarta megmutatni nekünk, hogy ő mennyire a mi Istenünk. Hogy nem csak mi vagyunk ő érte, hanem ő is velünk és segítségünkre van. Tény az, ami Szent Pál apostol így ír le, tulajdon fiát küldte el a bűn miatt a bűnös emberhez hasonló alakban, olvassuk a római levélben. De mindezt titokban valósította meg, és előtte még sok módon készített elő minket. Ahogyan a zsidókhoz írt levél első mondata megállapítja, sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban fiában szólt hozzánk. Mintha meglepetést akart volna előkészíteni a számunkra. Mivel a hallás került a középpontba a szemlélés helyett, érthető, hogy maga az Úr Jézus sem azzal kezdte az emberek tanítását, illetve magát a megváltást, hogy Isten fiaként mutatkozott be. Isten ugyan nem játszott az emberrel, az ember vágyaival, mert aki választottaknak kinyilatkoztatta, ki az, aki közénk jön. Akár a szűzanya és Szent József, akár Keresztelő János szülei megtudhatták, hogy kicsoda érkezik a mi megváltásunkra. Sőt, az atya még a Jordánnál is tudtunkra adta a jelenlévőknek, hogy kicsoda az, aki közöttük áll. Mégis az emberek többségének az Úr Jézus tanításából, csodáiból, szeretetéből kellett volna levonni a következtetést, Isten küldöttét hallhatják, és az ő irgalmát tapasztalhatják. Akiben tehát őszinte volt az Isten utáni vágy, az ráébredhetett arra, mekkora ajándékot kaptunk Krisztusban. Ezért mondja az Úr Jézus, senki sem tud hozzám jönni, ha az atya, aki küldött, nem vonza. És ugyanakkor Kafarnaumban teszi számunkra világossá azt is, mit kell tenni azért, hogy ez az ajándék hatékony legyen számunkra. Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek az ő küldöttében. Aki tehát elfogadja a hallás, vagyis a hit útját, az juthat el a szemlélés boldogságára. Ez a törvény vonatkozik azóta minden emberre, mert aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Így teljesedhet az Úr szava mai evangéliumból, csak aki Istentől való, az láthatja az atyát. Tehát hinni kell ahhoz, hogy láthassuk. De azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Isten a többi érzékszervünk által is elérhető volt számunkra, és utat nyitott önmagához. Az ízlelésnek jutott nagy szerep akár a húsvéti bárány elfogyasztásával, amihez a kivonulás megtapasztalása kapcsolódott, vagy a pusztai vándorlás során a manna és a sziklából fakasztott víz. Isten gondviselésének ezt a nagyszerűségét magasztalta Dávid a Zsoltárával, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Az illattal is érzékeltette jelenlétét Isten, amikor elrendelte a napi tömjén áldozatot a Szent Sátorban. Ez ugyan az emberi hódolat jele volt, de egyben Isten közöttünk lakozását is igazolta. Nem egy távoli Istent kellett hívogatniuk és kérlelniük, hanem azt, aki állandóan és érzékelhetően közöttük lakott, és megosztotta velük a mindennapjaikat. Talán a tapintás volt az egyetlen, ami által nem lehetett Istenhez igazán közelíteni. Ennek okát pedig éppen abban találhatjuk, hogy Isten érzékeltetni akarta azt, hogy ő egészen más, és nem e világi. Ő nem a világ része, hanem övé a világ, és benne minden, ahogyan a Zsoltáros megfogalmazta. Csak aki Istentől való, az látta az atyát. Ezeket a szavakat nyilvánvalóan elsősorban magára az Úr Jézusra kell értelmeznünk. Ő azért tud nekünk az atya jóságáról tanítani, és azt tetteivel is bizonyítani, mert ő látta az atyát, és nem csak beszél róla. Mégis ezeket a szavakat magunkra is értelmezhetjük éppen a hit által. Hiszen már a hitetlen tömegnek is kinyilatkoztatta az Úr, én és az Atya egy vagyunk. Az apostoloknak pedig még világosabban jelentette ki, aki engem lát, látja az Atyát is. Krisztusban tehát helyreállította az eredeti rendet, bár a hit feltételével. Aki hisz Krisztusban, az ismét láthatja az Atyát. Mi ugyanis éppen Krisztus által lettünk Isten gyermekei, akiknek így szabad utunk van az Atyához az egy lélekben, ahogyan Szent Pál mondja az Efezusi levélben. Felhozhatnánk ellenvetésül, mi még Krisztust sem láthatjuk, hogyan láthatnánk akkor az Atyát? Csak hogy mi egy olyan csodálatos összefoglalást kaptunk az Úrtól, amely minden érzékelésünknek megfelel, vagyis egész emberségünkkel közelíthetünk hozzá. Ez pedig nem más, mint az Eukarisztia. A hit továbbra is feltétel, de a hívő egészen közel kerülhet az Istenhez. A kenyér és a bor színében nem csak láthatjuk és ízlelhetjük, milyen édes az Úr, hanem megtapinthatjuk és élvezhetjük a kehely illatát. És mindehhez hozzájárul, hogy hallgathatjuk is az Úr szavát, vagy éppen olvashatjuk azt. Isten egészen a miénk lett, és nem csak tanítása hatolhat a szívünkbe, hanem Krisztus testét, vérét magunkhoz véve, ő maga lesz a táplálékunk. Teljesen átjárhat minket, ha érvényesülni hagyjuk magunkban az ő kegyelmi erejét. És éppen ezáltal tudjuk egyre jobban megérteni, milyen szoros kapcsolat van a keresztség és az Eukarisztia között. Nem véletlen, hogy mindkettőt a keresztről Krisztus átszúrt oldalából kaptuk, amelyből víz, vér és víz folyt ki. Aki ezt látta, tanúskodik róla, és tanúsága igaz, írja Szent János. Hittel és belső büszkeséggel vallhatjuk tehát, csak aki Istentől született, az látta az Atyát. Hála érte, hogy közöttünk vagyunk, közöttük vagyunk. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.